Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. A mai műsort a médiatáboros fiatalok szerkesztették és vezetik.
Horváth Hanna,
Szűcs Bálint,
Török Máté
és Gömöri Emese. A Keszthelyi Zenepavilonban vagyunk, és a berendezett stúdióból. Műsorunkban foglalkozunk gyógypedagógiával, itt lesz velünk egy öttornász, valamint egy látássérült jogász és a médiatábor vezetője. Most pedig hallgassuk meg a mai evangéliumot, majd pedig a magyarázatot Szepesi Szilárd atyától hallhatjuk.
Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor a gazda egy kora reggel kiment, hogy a szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyeztek a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is átcsorognak ott, tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek, majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogáltok itt egész nap tétlenül? Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt az intézőjéhez. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket. Az utolsótól kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dinárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dinárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántak velük, mint velünk, akik a nap terhét és a hevét viseltük. Ő azonban azt felelte az egyikünknek. Barátom, nem vagyok igazságtalan veled, nem, de egy dénárban egyeztél meg velem. Ami a tied, fogd és menj. Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetek azt, amit akarok. Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok. Így lesz az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók.
Krisztusban, szeretett testvéreim! A mai evangéliumban Jézus egy olyan történetet mond el, amely első hallásra talán igazságtalannak tűnik. Egy szőlős gazda munkásokat fogad fel. Van, aki már kora reggeltől dolgozik, van, aki délben érkezik, más csak délután, sőt olyan is akad, szinte az utolsó órában áll munkába. Este pedig megtörténik a meglepetés. Mindannyian ugyanazt a bért kapják. Aki egész nap dolgozott, joggal gondolhatná. Hát ez meg hogy lehet? Én egész nap kint voltam a hőségben. Ő alig dolgozott valamit. És mégis ugyanannyit kap. Mi is könnyen így gondolkodunk, mert mi számolunk. Ki mennyit dolgozott? Ki mennyit tett? Ki mennyit érdemel? Isten azonban nem könyvelőként ül az égben, hanem atyaként tekint ránk. Képzeljünk el egy mai munkahelyet. Reggel 8-kor megérkezik az egyik dolgozó, de a másik csak délután 3-kor tud munkába állni. Este a főnök mindkettőjüknek ugyanazt az összeget adja. Az első ember biztos, hogy felháborodik. Főnök, ezt azért beszéljük már meg. Pontosan ezt érezzük az evangéliumban is. De Jézus példázata valójában nem a munkajogról szól. Isten irgalmáról szól. Arról, hogy Isten szeretetét nem órabérben fizetik. Van, aki gyermekkorától templomba jár. Imádkozik, böjtöl, igyekszik becsületesen élni. Más talán évtizedekig távol van az Istentől. De egyszer csak történik vele valami. Egy betegség, egy veszteség, egy találkozás, egy mondat, és visszatalál Istenhez. Ilyenkor az első ember mondhatná, Uram, én már 50 éve itt vagyok. Ő csak most jött. Isten pedig mintha azt válaszolná. Örülj annak, hogy ő is hazatalált. Olyan ez, mint amikor egy családi ebédnél valaki elkésik. A többiek már rég az asztalnál ülnek. Amikor végre megérkezik, az édesanyja nem azt mondja. Te már nem kapsz semmit, mert elkéstél. Sokkal inkább azt mondja. Gyere, ülj le, neked is van itt helyed. Isten asztalánál mindenkinek van hely, még azoknak is, akik későn érkeznek. És itt válik személyessé a mai evangélium, mert könnyű mások életét méricskélni. Ő miért kapott többet? Neki miért sikerült? Őt miért becsülik? Pedig én mennyivel többet tettem? Ma ezt még a közösségi média is felerősíti. Megnyitjuk a telefonunkat, és percek alatt látjuk, kinek szebb az autója, a háza, ki volt szebb helyen nyaralni, kinek sikerült valami, ki dicsértek meg. És észrevétlenül elkezdünk hasonlítgatni. Jézus ma azt mondja nekünk, ne a másik ember bérét nézd, azt nézd, amit Istentől kaptál. Mert a példázatban az első munkások nem kaptak kevesebbet annál, mint amit a gazda megígért nekik. A baj akkor kezdődött, amikor elkezdték figyelni. A másik mennyit kap? Ez velünk is megtörténhet. Sokszor nem azért vagyunk boldogtalanok, mert kevés van a kezünkben, hanem azért, mert azt nézzük, mi van a másik kezében. És van még egy gyönyörű üzenete a mai evangéliumnak. Istennél soha sincs késő. Lehet, hogy valaki úgy érzi, én már mindent elrontottam. Annyi év eltelt, annyiszor megfogadtam, hogy megváltozom. Nekem már késő. Nem késő. Soha sem késő. A szőlősgazda még az utolsó órában is kimegy munkásokat keresni. Isten ma is keres bennünket. Fiatalokat, időseket egyaránt. Akkor is, mikor közel vagyunk hozzá, és akkor is, amikor távol állunk tőle. Amikor meghalljuk a hívást, nem azt kérdezi, de csak most jöttél, hanem azt mondja, gyere te is. Krisztusban szeretett testvérek, legyen a mai evangéliumnak három egyszerű üzenete a számunkra. Az első, ne irigyeljük másoktól Isten jóságát. A második, ne azt számolgassuk, ki mit érdemel. És a harmadik, sose gondoljuk azt, hogy Istenhez visszatérni túl késő. Mert Isten országában nem az számít, ki mikor érkezett, hanem az, hogy elfogadja-e Isten hívását. És amikor egyszer majd mi is ott állunk előtte, talán akkor fogjuk megérteni igazán Jézus szavait. Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Amen.
Lelkem át az Urat, át az Urat, egyedül őt imád. Zengjódj, mint soha még, őt dicsért, a lelkem csak téged áll.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök a Napindító című reggeli magazin műsorunkat hallgatják. Én Gömöri Emese vagyok, és a mai vendégem Kopa Marcell, jogász, politológus és szemléletformáló előadó, aki 8 éves kora óta él látássérültként. Életútja, szakmai sikerei és a közösségért végzett munkája mindannyiunk számára tanúságtétel arról, hogy a nehézségek ellenére hogyan válhatunk mások segítőjévé. Szia Marci, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is örülök, hogy itt lehetek. Ne haragudjatok, éppen utazok A pontból B pontba. Úgyhogy ha ezek a háttérzajok beszűrődnek, akkor elnézést kérek.
Semmi probléma. Gyermekként veszítetted el a látásodat. Hogyan emlékszel vissza arra az időszakra, és mi segített abban, hogy ne a hiányra, hanem a lehetőségre kezdjél figyelni?
Hogy hogyan emlékezem vissza, ez egy nagyon érdekes kérdés. Rengeteg emlékem van erről a korszakról. Többek közt filmek, különböző látványelemek. Például a kokáért mind a mai napig, ha azt mondják nekem, hogy hegy, én a zengő csúcsot látom magam előtt, illetve azt a tájat, amit a csúcsról lenézve még 8 éves koromban láttam. Hogy mi segített ezt a helyzetet feldolgozni, mármint ugye a vakságot, mindenek előtt azt kell, hogy mondjam, hogy a családom, a szüleimnek az áldozatkészsége, az életszeretetem, és hát mindenek fölött a hit. Előre Sámán.
És ugye te jogász vagy, és mi segített, vagy mi motivált abban, hogy a jogi pályát választ, és hogyan tudtad leküzdeni az egyetemi évek kihívásait?
Az az érdekes, hogy nem én választottam a jogi pályát, hanem mindig is kértem egyfajta útmutatást, hogy merre menjek. És a jogi pályánál volt egy határozott utasítás, hogy ebbe az irányba kell mennem. Miután én elvégeztem a politológiát, maradjunk annyiban, hogy amikor az ember látássérült, akkor keresi a lehetőségeit, mert rá kell arra nagyon hamar jönnie, hogy egy általános végzettséggel, legyen szó bármilyen szakirányról, egyszerűen nem rúghat labdába a munkapiacon, meg egyáltalán az életben. Egy fogyatékossággal élő ember mindig is egy olyan handicappel fog indulni, ami miatt elvárt tőle, vagy legalábbis ő maga érzi úgy, hogy többet kell nyújtania, mint az átlag. Ha lehet kétszer többet, ha lehet még ennél is többet. Úgyhogy amikor én a politológiát elvégeztem, akkor én nagyon-nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy merre tovább, hogyan tovább. Sokat imádkoztam, és amikor a jog terítékre került, akkor azt éreztem, hogy nekem ebbe az irányba kell elmozdulnom. Úgyhogy követtem ezt a belső hangot.
Köszönöm. És az előbb hallhattuk, hogy mondtad a sámánnak, a vakvezető kutyusodnak, hogy menjen tovább. És mit jelent számodra a sámánnal való kapcsolatod?
Nagyon belsőséges a kapcsolatunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy egymás érzelmeire vagyunk hangolva. Ő is az enyémre, én is az övéire. Szinte szó nélkül megértjük egymást. Sámán, egyszer valakinek úgy fogalmaztam, hogy ő a testemnek a kiterjesztése, a lelkem egy darabja, és én is neki. Tehát én is átvettem tőle szokásokat, ő is átvett én tőlem szokásokat, illetve hát megismertük egymást. Ő tényleg ott van mind a mélypontoknál, mind a csúcspontoknál az emberi életében, úgyhogy Tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy a személyiségünk kiterjesztése, szőrös kiterjesztése.
Ha jól tudom, dolgoztál a Református Szeretetszolgálatnál is tanácsadóként. És hogyan Köszönöm. Hogyan élted meg, hogy látássérültként te váltál mások segítőjévé, és miben tudtál leginkább támaszt nyújtani a hozzád fordulóknak?
Ugye az én munkaköröm az volt, hogy egy kutatást kellett elvégeznem főleg, illetve később különböző szervezési munkákban vettem részt, táborszervezés, illetve még a különböző hit alkalmakon vettem részt. Ugye teszem azt, Pécset volt, illetve most is szokott lenni a Vakok Egyesületében Bibliakör, és akkor én ezeken részt vettem, ott hitéleti dolgokról beszélgettünk, stb. És ugye azt kérdezted, hogy én hogyan éltem meg azt, hogy segíthettem másoknak. Természetesen nagyon jó érzés volt. Sőt, van abban egyfajta, talán így a külső szemlélőnek paradoxonként ható dolog, hogy az az ember, akiről azt feltételeznéd, hogy neked kell segíteni neki, ez megfordul. És ez egy nagyon érdekes érzetet ad azoknak, akik megtapasztalják. Nem ebben a kontextusában szokták ugye használni, de vak vezet világtalant. Ezt már én nem egyszer volt szerencsém megtapasztalni, hogy én irányítottam az embereket jó irányba. Igen, egy-egy közlekedés alkalmával. Úgyhogy amikor ilyen szituációk jönnek elő, az mindig valami pluszt ad az embernek. Azt érzi, hogy van értelme annak, amit csinál.
Értem. És ha jól tudom ezt is, a People First Egyesületben és a Baranya Megyei Egyesületben és az akadálymentesítésért és az elfogadásért dolgozol. Látod-e a társadalom érzékenyülését, és mit tehetünk mi átrag emberek a hétköznapokban, hogy valóban befogadóbbá váljunk?
Ez egy nagyon összetett és sajnálatos módon 5 percben nem besűríthető választ igényel. Nézd, amikor külföldre megy az ember, és akadálymentességi szempontból néz körbe, akkor általában észreveszi a változást külföldön. Nyugati irányba ugye minél jobbnak tűnik minden, keletebbre mentve egyre rosszabbnak tűnik minden. És Isten igazából azt hiszem, hogy az egyetlen dolog, amit valóban meg kéne tanulnunk, az, hogy hogyan viszonyulunk embertársainkhoz. Nem olyan rég voltam egy múzeumban, és elgondolkodtam, amikor befizettem a jegyem árát, hogy én féláron mehetek be a múzeumba. Abban a múzeumban, ahol nekem vakként semmi élményem nincs. Mert nem nyúlhatok hozzá a vitrin mögött tárolt értékekhez. Nem nyúlhatok hozzá a szobrokhoz. A festmény, hát az alapvetően semmit nem jelent ugye nekem. Viszont mennyivel másabb lenne, hogyha ugyanúgy egész árat fizetnék, de azért cserébe kapnék egy olyan élménycsomagot, hogy nekem az a múzeumi látogatás is egy komplett élményé válhasson. És bocsánatot kérek, van olyan teremőr, aki ugye megengedi, hogy bizonyos dolgokat megtapogasson az ember, stb. De ez egy ilyen fél illegális dolog. Fél illegális, fél legális dolog. Ha innen nézem, félig tele a pohár, ha onnan nézem, félig üres. És közben itten kutyák vannak. Úgy. Na, hát ennyi volt.
Nagyon szépen köszönjük. Hát lassan lejár az időnk, sőt már lejárt az időnk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Marci, hogy elfogadtad a meghívásomat. És kedves hallgatóink, a Mária Rádió napindító című reggeli magazin műsorát hallgatják. Gömöri Emese vagyok, mai vendégem pedig Kopa Marcell volt, politológus és szemléletformáló előadó. Most pedig hallgassuk meg Kevin Quinn, Bailey Madison és Jabril Cook előadásában az Awesome God című dicsőítő zenét.
When he rolls up his sleeves, he ain't just putting on the Ritz.
Our God is an awesome God.
There's thunder in his footsteps and lightning in his fists.
Our God is an awesome God.
And the Lord was
wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close, and so you better be believing that our God is an awesome God.
Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God.
Now when the sky was starlit in the void of the night,
our God is an awesome God.
He spoke into the darkness and created the light.
Our God is an awesome God.
In judgment and wrath he poured out on Sodom, the mercy and grace he gave us at the cross. I hope that we have not too quickly forgotten that our God is an awesome God.
Our God.
Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a napindító műsort hallják. A következő percekben Prácser István gyógypedagógussal, a DOM Alapítvány korai fejlesztő központjának intézményvezetőjével beszélgetünk a hivatásáról. Köszöntöm!
Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
Hogyan jött annak a gondolata, hogy gyógypedagógus lesz?
Ez még a gimnáziumi évek alatt fogalmazódott meg bennem, ez a gondolat, amikor is egy pesti fiatalokból álló társaság jött el a gimnáziumba Pannonhalmára, hogy népszerűsítsenek egy nyári táboroztatási lehetőséget, ahol fiatal, felnőtt értelmi fogyatékos emberek táboroztatásában való részvételt hirdettek, és hívtak fiatalokat, hogy csatlakozzunk a közösséghez, és a nyári időszakban egy-egy hetet bevállalva töltsünk el közösen időt ezekkel a fiatalokkal. Abban az időben ez a tábor sűrűbben volt, és a tábor úgy szerveződött, hogy a résztvevők számának megfelelő segítő vett részt a táborokban, és kísérte a fiatalokat a mindennapok során. És ez a mindennapos jelenlét, kísérés, együttlét volt az, ami nekem ott a gimnáziumi évek alatt nagyon megtetszett, megszólított, és aztán ennek köszönhetően választottam a gyógypedagógiát, mint hivatást.
Mi az a tulajdonság, ami kell, hogy az ember gyógypedagógus legyen?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Mi az a tulajdonság? Nyitottság kell hozzá, befogadás, elfogadás kell hozzá. Ezek mind együtt, és rugalmasság kell hozzá, alkalmazkodási képesség kell hozzá. Sok mindenből tevődik össze, igazából én azt gondolom, hogy egy egész komplett személyiség kell ahhoz, hogy az ember gyógypedagógus lehessen, és a gyógypedagógiai munkát azt jól tudja végezni azoknak az embereknek a szolgálatában, akikért ott van és akikért dolgozik.
Ki volt önre a legnagyobb hatással?
Rám nagyon nagy hatással volt az a gyógypedagógus, aki ezt az első táborosztatást ott számunkra népszerűsítette. Őt Regény Jenikőnek hívják. Nagyon jó volt látni akkor ott gimnazista diákként azt, hogy ő hogyan foglalkozik, hogyan kapcsolódik a táborban résztvevő fiatalokhoz. Aztán nagyon nagy hatással voltak mindazok a fiatalok, akik már korábban elkezdték ezt a táboroztatást, mint én, és láthattam azt, hogy ők hogyan kapcsolódnak a résztvevő fiatalokhoz. És aztán a tanulmányaim során pedig elsősorban és leginkább a gyakorlatvezetőim voltak rám nagy hatással, ahogy láthattam azt, hogy a mindennapokban hogyan készülnek fel egy-egy gyermek fejlesztésére, vagy egy egész osztálynak a foglalkozására, milyen áldozatos munkát végeznek. Láthattam azt, hogy ez mennyi feladattal jár, mennyi felelősséggel jár, és a gyakorlati helyszíneken pedig Domonkos Ágnes volt az, aki meghatározta az én szakmai fejlődésemet és a gyógypedagógusi személyiségemnek a fejlődését. Aztán az iskolai szintéren Gyertyán Ági Judit volt ilyen, és leginkább azok a fiatal felnőttek, gyerekek és családok, akikkel pedig aztán a gyakorlat során én találkoztam, vagy önkénteskedés során találkoztam és foglalkoztam.
Mi a legnagyobb kihívás a szakmájában?
A legnagyobb kihívásnak az elmúlt időszakban, én azt gondolom, hogy változik. Minél hosszabb ideig van benne az ember a szakmában, annál több mindenben találhat aztán kihívást magával kapcsolatban. Most én azt érzem, hogy a saját lelki egészségem megőrzése az, ami a legnagyobb kihívás, és azt gondolom, hogy ez egy végtelenül fontos kérdés, hogy a segítő szakmában, a gyógypedagógia is egy segítő szakma, a gyerekekkel, fiatalokkal, a fogyatékos emberekkel foglalkozó ember, segítő, az lelkileg jól legyen, lelkileg, mentálisan jól legyen, mert kell egy kiegyensúlyozottság és egy jól lét ahhoz, hogy igazán jól tudjunk foglalkozni a ránk bízottakkal.
Milyen érzései voltak, amikor az intézmény vezetője lett?
Nehéz. Nehéz érzéseim voltak, mikor az intézmény vezetője lettem, mert éreztem, hogy ez egy hatalmas feladat, hatalmas felelősség, és ennek a súlyát érezve, igyekezve megfelelni az elődeimnek, igyekezve megfelelni az intézményben dolgozó munkatársaknak és saját magamnak. Ez egy nehéz feladat volt, egy nagy kihívás. Igen.
Mi a legjellemzőbb tulajdonságuk a Down-szindrómás gyerekeknek? Tudná ezzel mondani egy emlékezetes élményt?
Legjellemzőbb minden. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy minden Down-szindrómás gyermek, minden Down-szindrómás ember, minden fogyatékos ember más és más, különböző. Egy-egy tulajdonság vonást a Down-szindrómás emberek köré vagy mellé hozni, állítani, az egy nagyon erős általánosítás. Mindegyik egy külön személyiség, mindegyik egy külön kis világ akár, amit meg kell közelíteni, amibe egy picit be kell férkőzni, hogy aztán együtt, közösen dolgozva jussunk a fejlődés útján előbbre és előbbre. Mindenki más és más, így aztán ilyen általánosságban nem tudok példát vagy történetet mondani. Rengeteg sok apró, vidám élményt szereztem az elmúlt 14 év során, mióta ennél az alapítványnál és ezzel a korosztállyal dolgozom. Például nagyon-nagyon szeretem azt az élményt, amikor csoportos foglalkozáson az egyik játék során, ami a Palacsinta című gyermekdalra történik, amit arra a dalra játszunk, Bartos Erika énekli. Arról szól a játék végtelenül egyszerű, hogy amikor szól a zene, akkor futunk, szaladunk körbe, amikor elhallgat a zene, akkor pedig lehasalunk a földre. És ez egy olyan játék, amit végtelenül tudnak élvezni a gyerekek, és végtelenül tudok élvezni én is. És a vicces a helyzetben az szokott lenni, amikor kitalálják, hogy rakott palacsintát készítsünk, és akkor szépen lassan egyre többen fekszenek rá az én hátamra, és végül tényleg egy ilyen gyerekekből rakott palacsinta alakul a fejlesztőszoba közepén.
Köszönöm szépen az interjút Prácser István gyógypedagógussal, a DOM Alapítvány korai fejlesztőközpontjának intézményvezetőjével beszélgettünk. És most hallgassuk meg Michael Jackson Hold My Hand, magyarul Fogd a kezem című dalát.
Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök a napindító műsort hallgatják. A mai vendégem Szűcs Balázs Zsuzsanna, gyógytornász, fizioterapeuta. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást. Jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
Jó reggelt. miért lettél gyógytornász?
Gyógytornász azért lettem elsősorban, mert nagyon szeretek mozogni, szeretek tevékenyen hozzáállni a dolgokhoz, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a másokon való segítést is ilyen tevékeny formában tudjam megtenni, és nagyon tetszett az, hogy pici mozgással már nagyon nagy eredményeket tudunk elérni, és az életminőségnek a javítása számomra egy nagyon fontos cél volt.
Hogyan tartod magad karban gyógytornászként?
Hát gyógytornászként nem csak fizikai, hanem lelki oldala is van a munkámnak, ezért azon kívül, hogy én próbálok rendszeresen túrázni, járni, a természetbe kikapcsolódni, ezen kívül azért a pihenésre is odafigyelek. Azt is összeszoktam ugye kapcsolni, azért a természetbe általában egyedül vagy családdal szoktam menni, nem egy nagyobb társasággal, és ez a csendesség és a mozgás, a séta, az sokat segít nekem.
Miért fontos, hogy rendszeresen mozogjunk, még akkor is, ha egyébként egészségesnek érezzük magunkat?
Hát igen, azt tudom mondani, hogy a mozgás az az alapvető, az életnek egy olyan alapvető része, ami nem kellene, hogy kiváltság legyen, hanem ez egy nagyon hasznos, és közben pedig nagyon egyszerű folyamata a létezésünknek, és a mozgással meg tudjuk őrizni azokat a funkciókat, ami nem csak a testi, mozgásszervi funkciókat jelenti, hanem a mentális, a gondolkodásunkat is, a kognitív funkcióinkat is segíti megőrizni.
Milyen mozgásformát ajánlana azoknak, akik egyáltalán nem sportolnak?
Akik nem sportolnak, az nagyon fontos azt, hogy milyen állapotban vannak. Először is, hogyha bármilyen panaszuk van, vagy úgy érzik, hogy nagyon régóta nem mozogtak, akkor először mindenképpen orvosi, vagy valamilyen vizsgálatra menjenek el, ahol engedélyt kapnak mondjuk egy komolyabb pulzus emelkedéssel járó biciklizéshez, vagy éppen az orvos el tudja mondani azt is, hogy nem biztos, hogy a séta lesz az ő sportjuk, inkább az úszás. Minden esetre olyan mozgásformát ajánlanék, ami nem terheli meg a szervezetet, és amit jó érzéssel, jól esően tud valaki végezni a fájdalom határáig. Ha jól esik a séta, akkor sétáljon. Ha jól esik a talajtónak a nappaliban, akkor kezdjen el egy picit tornázgatni, de semmiképpen ne fájjon az, amit csinál.
Milyen egyszerű gyakorlatokat lehet akár otthon, különösebb eszköz nélkül elvégezni idősebb korban?
Hát idősebb korban nagyon fontos az, hogy figyeljünk a biztonságra, és figyeljünk arra, hogy ne szerezzünk további sérüléseket. Például az ágy előtt megállva végezhetünk leüléseket és fölállásokat, vagy egy magasabb háttámlájú széknek kapaszkodva a székben végezhetünk lábemeléseket, vagy nyújtózkodásokat, illetve, ha bent a lakásban rójuk a köröket, már az is egy nagyon nagy mozgás változás annak, aki előtte mondjuk egész nap inkább csak üldögélt.
Milyen gyakori hibákat követhetünk el a mozgás közben, amelyek sérüléshez vezethetnek?
Hát igen. Igen, tehát ha nem jól megválasztott mozgásforma, az például gyakran vezet sérüléshez, tehát például egy nagyon régóta fájó térdel, egy túlsúlyjal nem biztos, hogy a séta lesz a miénk, vagy a gyaloglás, lépcsőzés. Tehát az vezet sérüléshez, hogyha nem a maga mozgás terjedelmében használjuk az izületet, tehát túlnyújtjuk, vagy éppen beszűkített pici mozgásokkal dolgozunk, vagy az vezethet sérüléshez, hogyha nagyot akarunk, hirtelen akarunk, tehát nem gondoljuk, nem mérjük föl hozzá saját képességeinket. Ezért mondom, hogy mindenképpen, mielőtt neki kezdünk egy aktívabb életmódhoz, menjünk el egy kivizsgálásra.
A mozgásnak csak mozgásszervi vagy egyéb pozitív hatása is vannak?
Természetesen nagyon sok pozitív hatása van a mozgásnak. a mozgásszervi hatásai azok természetesen nyilvánvalóan lesznek, de azzal, hogy elkezdünk mozogni, azzal megváltoztatjuk a tehát megváltoztatjuk a keringési rendszerünket, a vénák ürülését javítja, tehát a tüdőnek a kapacitását tudjuk legjobb formájába hozni magunkat légzés szempontjából is. Minden mellett nagyon sokat segít az idegrendszernek is a mozgás, hogy ne felejtsünk el bizonyos dolgokat, segíti ezeket a mozgás mintázatokat megtartani, és ezáltal sokkal lassabbá válhat úgymond az öregedési folyamat.
Ha valakinek már fáj a háta, dereka vagy térde, akkor szabad-e mozognia?
Igen, szabad mozognia, viszont nem mindegy, hogy mit. Itt is azt tudom mondani, hogy egyszer egy célzott tornagyakorlattal már kezdj el a mozgást, de például egy fájós térdel nagyon jól lehet a szobabicikli. A derékfájással például fontos, hogy az ágynyugalom legyen az elsődleges, amire gondolunk, hanem hogy akkor sétálgassunk. Tehát vannak megoldások, sőt kell a mozgás, hogyha fáj valami, de csak fájdalom határig. Ehhez kell egy jó orvos vagy egy gyógytornász.
Ha egyetlen tanácsot adhatnál azoknak, akik most szeretnének egészségesebbek, aktívabbak életet élni, mi lenne az?
Azt gondolom, hogy ehhez jó, ha van egy közösség. Tehát ne csak sportot, mozgásformát keressen, hanem egy közösséget. És talán ez az, amit úgy ki szokott maradni. Egy jó közösséghez tartozás, akár egy tornacsoporthoz, akár egy szenyortánchoz, akár egy bármilyen mozgásos formában is együtt lévő csoportra gondolok. De lehet, hogy ez csak egy kézi munkakör, kezdjen el valamilyen közösségbe tartozni, és ez már az egészségnek a fele, mert nagyon el vagyunk magányosodva, az érzésem.
Köszönöm szépen. A mai vendégem, tehát Szűcs Balázs Zsuzsanna, gyógytornász, fizioterapeuta volt. Az egészséges életmódról beszélgettünk.